Szép napot kívánunk mindenkinek, ez a sajátos pogácsa, amelyben egy picit próbálunk megmagyarázni mindenféle gazdasági, történeti és szociális társadalmi eseményt. Mostanában foglalkoztunk sokat választások kapcsán olyan gazdaságokkal, ahol fontos volt az, hogy mi történik a választás kimenetele, hogyan befolyásolja az ország jövőjét, gazdaságát, és Törökország két adást is megérdemelt, egy viszonylag nagy téma volt, de közben Görögországban is választások vannak, illetve hát az első forduló az adás felvétele időpontjában már meg is volt, és várunk arra, hogy most mi történik a második fordulóban, illetve milyen módon lehet majd kormányt alakítani. Minden esetre, hogyha valaki az előző adásokról lemaradt, akkor a Pogi Podcastot kell keresni a neten, a Spotify-on vagy a Facebookon, Pogi Blog, Pogi Podcast, és ott föl vannak töltve az előző adások, meg lehet hallgatni, hozzá lehet szólni, és lehet kérdezni is Pogácsa Zoltántól például. Szervusz, jó reggelt!
Jó Szervusz, napot. Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, nézzük ezt a görög sztorit. Egy hallgatók kérték tőlünk, hogy foglalkozzunk ezzel a témával, hiszen szerintem emlékeztek rá, hogy még annak idején, amikor államcsőd volt az országban, akkor nagyon sokat beszéltél Görögországról, tudósítottál a helyszínről, és elég jól ismered Görögországot és a gazdaságát is, illetve hát a politikáját is, hiszen személyesen ismersz egy jó pár olyan embert, aki meghatározó szereplője volt az államcsőd körüli időszaknak és az utána következő éveknek.
Így van, valahogy úgy hozta a sors, hát egyrészt nagyon szeretem Görögországot, szeretek oda járni, ott élni, ott nyaralni, másrészt meg szakmailag, ugye én az eurozónával sokat foglalkoztam, és ugye ez a görög csőd helyzet közeli, azért államcsőd nem volt konkrétan, de államcsőd közeli helyzet, ez az eurozónának a kontextusában történt, talán emlékeznek rá sokan, hogy ugye 2008-9-ben amikor becsődölt a Lehman Brothers, akkor ugye a dubai szuverén alap volt a következő ilyen nagy áldozat, és akkor a harmadik az rögtön Görögország volt. Egyszer csak kiállt a görög miniszterelnök, és közölte, hogy emberek, itt már a sokadik kormány hazudik nektek, hogy valójában mekkora az adósságállomány. A Goldman Sachs segítségével itt eldugtuk az adósságállománynak egy jelentős részét. Nagyjából valószínűsíthető, hogy az Eurostat is pontosan tudta, hogy ez történik, de hogy hirtelen ugye azzal szembesültek a görög emberek, hogy sokkal nagyobb az adósság, na akkor ugye megtalálták őket a befektetők, és akkor ez kulminált 2015-ben, amikor hosszú-hosszú évek megszorítása után egyre rosszabb és rosszabb lett a gazdaság, hogy 2015-ben kormányra került egy megszorítás ellenes párt, a Syriza, Alexis Tsipras vezetésével, és akkor volt egy ilyen nagyon forró nyár, amikor az egész világ Görögországra figyelt, mert hogy ugye közeli esélye mutatkozott annak, hogy egy Európai Uniós, ráadásul egy eurozónás gazdaság becsődön, ugye megszavazták egy népszavazáson, hogy ne legyenek megszorítások, aztán ugye Tsiprasék mégiscsak megcsinálták a megszorításokat, mert hogy az Európai Központi Bank gyakorlatilag oda szorította őket, hogy muszáj volt megcsinálniuk, mert egyébként mindenfajta hitelvonalokra levágták volna a görög bankokat, és hát ugye akkor egy ilyen óriási kiábrándultság volt a görög politikában, hogy hiába választunk meg egy megszorítás ellenes pártot, de továbbra is megszorításokat kell csinálni. Azóta sok víz lefolyt az égei tengeren, sokfajta kormányuk volt, a helyzet semmivel nem jobb. Nagyjából ebben lehet az utolsó 15 évét összegezni Görögországnak, továbbra is megszorítások, továbbra is romló gazdasági helyzet, továbbra is magas államadósság, szóval nem javult a helyzet Görögországban.
Igen, igazad van egyébként, én teljesen úgy emlékeztem rá, hogy megtörtént technikailag az államcsőd, és gyakorlatilag mindenféle kimentési akciót kellett végrehajtani, hogy ne süllyedjen még mélyebbre az ország, vagy ne legyen komplett default. Miért mondod azt, hogy az elmúlt 15 évben nem történt semmi, és ugyanott tartanak, ahol tartottak, hiszen pont azt lehetett látni, most is az első forduló fél győzelem után a görög választásoknál, majd erről is beszéljünk, hogy ennek örült a tőzsde, és alapvetően sokan úgy apostrofálják a görög gazdaságot, hogy egy nagy visszajövő, egy óriási comeback volt itt az elmúlt években.
Hát akkor mondok néhány adatot, jó? Tehát, hogy akkor konkrétumokról beszéljünk. Nézzük először mondjuk a görög GDP-t. Tehát ugye, hogyha a válság kezdetét vesszük 100%-nak, és most OECD adatokat fogok itt idézni, tehát hogyha 2007-et a válság kezdetét vesszük 100%-nak, akkor gyakorlatilag egy ilyen 74%-ra esik vissza Görögország már 2013-ra, tehát pár éven belül egy hatalmas visszaesés. Ez nagyjából ezen a szinten pötyög végig. Amikor a jelenlegi kormányfő, ugye Mitsotakis átveszi a hatalmat, azaz, hogy 2019-ben, ugye a Szirizától átveszi a hatalmat, akkor ez a 73%, ez mondjuk feljavult 76%-ra, tehát gyakorlatilag minimálisat javított Tsipras az alatt. Mitsotakis alatt visszaesik először 70-re, tehát 76-ról visszaesik 70-re, majd visszamegy 80-ra. Tehát, hogy gyakorlatilag még ma is ott tartanak, hogy a válság előtti egyfőre jutó GDP-jükhöz, a GDP-jükhöz képest gyakorlatilag a 80%-án, és ez gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy 10 éve változatlan, és ugye azt is vegyük figyelembe, hogy más országokban nőtt a GDP, tehát Magyarországon, meg máshol, közben nem 100%-on vagyunk, hanem ugye sok-sok-sok, tehát mit tudom én, 130-140%-on is tudnak lenni országok azóta, vagy még több, tehát ugye ők a 2007-es GDP-jükhöz képest még mindig a 80%-on vannak, de ez csak a GDP, mert a bérek azok még rosszabb helyzetben vannak, ugye a 2007-es 100%-hoz képest, amikor Mitsotakis átveszi a kormányzást 2019-ben, akkor 77%-on vannak a görög bérek, tehát ez az átlagos éves bérindex Görögországban, és ez a Mitsotakis kormányzás végére, azaz mára leesik 73%-ra. Tehát 77-ről 73-ra csökkent a görögök bére a 2007-es hez képest, úgyhogy sem GDP-ben gyakorlatilag stagnálnak, a bérek tovább romlottak, és akkor még egy adatot hadd idézzek, ez pedig az adósságállomány, mert ugye Görögország esetében rendkívül fontos az adósságállomány is. Ez, amikor kitört a válság 2007-ben, akkor 97,4% volt, tehát kevesebb, mint egy éves GDP. És a megszorítások azok elméletileg arra vannak kitalálva, hogy hát ugye csökkentsd az adósság per GDP rátát, tehát ugye elméletileg stabilizálná a gazdaságot. Na most lassan másfél évtized megszorításai után odáig jutottunk el, hogy 2019-ben, amikor Mitsotakis átveszi a hatalmat, akkor már 180%-on van az államadóság. Tehát mondom, a 97,4-es 2007-es adathoz képest 2019-re majd 180. 2020-ra ez felmegy 206%-ra, tehát több mint két évnyi GDP. És ez 2021-re lejön ugyan 193%-ra, de hát ez még mindig magasabb, mint amivel átvette Mitsotakis. 22-es adatunk még, én még nem láttam 22-es adatot, tehát még legfrissebb adat az a 21-es adat, a 193%, tehát gyakorlatilag megduplázódott a válság, úgynevezett válságkezelés alatt a görög GDP arányos államadóság, tehát gyakorlatilag egyik mutató sem javult semmit, sőt azt mondanám, hogy romlottak.
Érdekes, amit mondasz, mert ugye én pedig azt olvasgattam, hogy a tőzsdék hogy reagáltak erre az egészre, és hogy mennyire volt optimizmus a választások után, de szerintem akkor folytassuk ezzel egy kis zene után, és akkor nézzük meg, hogy miért tekintenek úgy az egész görög választásra és az országra a nemzetközi piacok meg a befektetők, hogy itt egy sikersztoriról van szó.